Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Fennálló ének gyanánt énekeljük a 122. Zsoltár első versét, Örülök az én szívemben.
Kedves nagytisztelt Úr, engedd meg, hogy az Isten tisztelet előtt a család és a gyülekezet 70. születésnapod alkalmával köszöntsön itt a helyen. Foglalj helyet közöttünk, és hallgass szeretettel ezt a kis műsort, amit összeállítottunk.
Thank you.
Köszönjük szépen a szép éneket. Nagy tiszteletül továbbra is helyet foglal. Kedves testvérek! Palföldi Boruss Dezső nagy tisztelet úr 70. születésnapját ünnepeljük most a néhány percben. Mielőtt nagyon röviden elmondanám ezt a kis köszöntőt, a Bibliából szeretném elétek hozni a 2. Korintusi levél 4. fejezetének 16-tól 18-dik terjedő verseit. Azért nem csüggedünk, sőt, ha a mi külső emberünk megromol is, a belső mindazonáltal napról napra újul. Mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk igen-igen nagy örök dicsőséget szereznékünk, mivel hogy nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. Nem mondok újat akkor senkinek sem, amikor azt mondom, hogy az élet két részből áll, fiatalság és öregség. Az öregedés nem lehet 50, 60 vagy 70 éves korban elkezdeni, csak az öregedik jól meg, aki ezt a mesterséget fiatal korában kezdi. Mi a fiatalság? Nem más, mint a szép öregkor kezdete és alapvetése, és mint ilyen egyetemes élettörvény. No, ezt nem én gondoltam ki, ezek a sorok Ravasz László püspök úrnak egy 1932-es rádiós ige hirdetésének, a Szép Öregedés című előadásának a néhány gondolata. Én úgy hiszem mindazonáltal, hogy a magyar emberre jellemző az, hogyha valaki meg akar köszönteni, az egy olyan köszöntő kell, hogy legyen, hogy valamiféleképpen méltó legyen ahhoz, akit meg akar azzal tisztelni. Bizony több mint 20 esztendeje annak, hogy a parókia kapuját nagy tiszteletű népes családjával átlépte, akkor egy háromnegyed részben kész parókia fogadta, és egy háromnegyed részben lepusztulni látszó templom. És egy gyülekezet, akik megválasztották és várták az új lelkipásztort. Jól emlékszem én azokra a napokra, a hetekre, a kezdetén, amikor mint valami sasmadár itt körbe-körbe jártunk nagy tiszteletű úrral, nézegetve a romos épületet kívül, belül, egy lépés után felpattant a járólap, szinte hallani lehetett a rozsdás védőrácsokat az ablakon, és nagy tisztelet úr érdeklődött, kérdezett, minél előbb, minél jobban meg akarta ismerni az ő gyülekezetét. Bizonnyal megérezhette, hogy egy nagy lelki apály utáni állapot megváltó embere lehet. Én amikor ezt a kis köszöntőt készítettem, úgy döntöttem, hogy valahogy olyan formát adok neki, hogy felteszem a kérdést nagy tisztelet úrnak, hogy vajon mire emlékszik ebből a 20 évből? Mi ragadt meg benne? És ahhoz én itt néhány dolgot el fogok mondani, és ő majd ezen úgy talán végigfogó. Vagy eszébe, vagy nem. Kezdeném, nem lesz hosszú. Tehát először is kérdezem a nagy tiszteletű úrtól, hogy látsz-e, hallasz-e mindent, ami ebben a tömör 20 évben itt lezajlott. Kezdtem. Felújított templom. Áldott Isten tiszteletek, gyarapodó, ám még mindig kevés gyülekezet. Hallod-e a zúgó orgonaszót, a hadmersenyeket, sokszor te magad is, állad alatt kedves hangszereddel. Emlékszel-e a lelki beszélgetésekre, azoknak hol bánatos, hol örömös óráira, az esketések nemes pillanataira, keresztelő, hol csendes, hol síros perceire, a jász néma fájdalmai, a megállni tűnő időben, az úrvacsorák áldott alkalmait, és sorolhatnám még a missziói évzáró alkalmak jó pörköltös illatát, a csodás gyülekezeti karácsonyokat, csendes napokat, erdélyi útjaink derűs napjai. Ezt elmondani is így sok, és emögött még azért rengeteg munka van, és bizonnyal az Úr adott nagy tiszteletű Úrnak annyi talentumot úgy lelkiekben, mint fizikai és szellemiekben, hogy kitartó szolgálatát nem csak itt a gyülekezetben, hanem a Biblia Szövetségben és a szeretett Lónyai Gimnáziumban is betöltötte. Itt álltál a szószéken, mindig felkészültem, az evangélium hirdetésének lázában égve, és közben ott volt még ez a sok-sok munka, és idézőjelbe véve, mint jó falusi pap, még itt volt a kert, itt volt a parókia, meg a külső körlet, ahogy a honvédségnél szokták mondani. Kedves nagy tiszteletű úr, te nagyon jól tudod, hogy mi lehet egy Krisztusban tanító lelkésznek nagyobb jutalma, mint hogy a saját táborán kívül való is dicsérettel emlegetik. Én nem egyedül voltam ennek fültanúja. Érdekes módon egy 1912. májusában írt írásot került a kezembe, és nagyon örültem, hogy ráadhattam, amiben így jész. A reformátusság, adottság, ami egyszerűen van, vagy nincs. Nem lehet csinálni, megtanítani, begyakorolni. Egyszerűen vannak kávinista emberek, akik ízzik, vérik azok. Nos, te ezek közül való vagy, és az életed is ezt példázza. Úgy hiszem, valamennyiünk életének lepergett éveknek a legjobb ismerője a mennyei atyám. Megélt éveid annyit érnek, amennyit a Jézus Krisztusban vetett hit megérlek benned. Kicsi, de Krisztusát szerető, jó kávédista gyülekezet lett itt, akinek lelki egységet tudtál formálni, is ma ez nagy szó, és össze tudtad kovácsolni a gyülekezetet, a jó pásztor hűségével örködtél, sörködsz mind a mai napig a rádízott nyáj felett, és talán mi is már kezdünk hozzászokni a kemény eledelhez, és bizonnyal valamennyien tudjuk, hogy ki áll itt a középen. Azt is szeretném elmondani neked, befejezésképpen szintén a Bibliát idézve, abból is a János evangélium 12. fejezetének 26. versét, mely így szól, aki nékem szolgál, engem kövessen, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is, és aki nékem szolgál, megbecsüli azt az Atya. Kedves nagy tiszteletű úr! Krisztust követni, őt szolgálni, lelkipásztor és tanítvány útja. És ezen az úton, mint egyetlen lehetséges út, van csak reménységünk az üdvösségre. Szeretném a szívedbe vennéd a fentieket, és hagy tegyek még hozzá egy ígéretet is. Az Úr mondta, jól vagyok, jó és így szolgám, menj be a te uradnak örömébe. E szavakkal köszöntelek téged 70. születésnapod alkalmával, a gyülekezet csak magam nevében, és kívánom, hogy legyen neked mindenkor elég jutalom, mind életre, mind halálra ez az ígéret. Aki nékem szolgál, megbecsüli azt az Atyát. Kegyelmes Isten értessem. És most megragadva az alkalmat, meg az új mikrofont, szeretném átadni a gyülekezet ajándékát azzal a tiszteletteljes kéréssel, hogy ne tedd le magad mellé, hanem nyisd ki és nézd meg, hogy mi van benne, és oszd meg ezt az örömöt a gyülekezettel.
Aki nékem szolgál, engem kövessen, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. Aki nékem szolgál, megbecsüljük azt. Eddig is kedves igén volt, most még inkább a szívemre helyeztétek. Köszönöm. Na.
Na.
Hát ez egy rendkívüli utazás.
Igen.
Lehetősége.
Van egy közmondás, aki tud olaszul, az biztos tudja, hogy mi ez. Úgy szól, hogy tudtam ezt Trágától Kánoáróla. Vagyis minden út Rómába vezet. Ez egy 4 napos római út, nagy tiszteletű asszonnyal egyetembe.
Nagyon szépen köszönöm. És hozzá a költőpénz. Nagyon, nagyon, nagyon. Meg vagyok lepődve, és köszönöm szépen.
Továbbra is foglalja helyet nagy tiszteletű, mert nincs vége. Miután a konferálás nemes feladatát is felvállaltam, és átadtam most az ajándékot, ezt követően szeretném kérni nagy tiszteletúrat és a gyülekezetet is, hogy most hallgassuk meg Tölgyes Lilla és Sipos Kori zeneszámát a nagy tiszteletű születésnapjának tiszteletére. Thank you. Köszönjük szépen! És most végezetül szeretettel kérem a gyülekezetet, hogy álljunk fel, és nagy tiszteletű Úr születésnapi alkalmával életére és további szolgálatára az Úr áldását kérjük, fennállva énekelve a 134. Zsoltárunk harmadik versét, a 134. Zsoltár harmadik verszaka így kezdődik, megáldjon téged az Isten.
Nekem lehet meglepetést készíteni, mert semmit, de semmit nem sejtettem ebből az egészből. Úgyhogy valóban nehéz a szavakat is megtalálni, hogy megköszönjem mindazt, ami most itt elhangzott, és azt, hogy a gyülekezet szeretete így körülvesz engem. Igen, hát mindenre emlékszem, amit gondolkor mondott, de arra pontosan emlékszem, hogy 1912-ben mit is írtam. Gondok úrnak a veretes beszédeit mindig szívesen hallgatom, de ez kicsit túlzás volt. Ahogy amikor az öregségről beszélt, hogy ennyire azért nem vagyok öreg. Amellett még azt is elmondom, hogy nagyon érdekes módon fiatalabbnak érzem magamat, mint 30 éves koromban. Valahogy ez így történt, hogy minél jobban belejöttem az örök élet tudatába, hogy Krisztussal együtt élek, és az élet nekem Krisztus, és a meghalásban nyereség lesz, annál inkább valahogy az életnek a gondolatai betöltenek, és örömmel töltenek el, és hogy az én Uram örömébe is bármikor szívesen bemegyek, de most még szívesen örvendezek együtt a gyülekezettel, és most ezt teszem. És így köszönöm Gondok úrnak a szavait, és mindazt, amit most kaptam. Mindazt, amit kaptam, és hogy remélem, hogy az Úr még meg fog tartani, és a kapcsolat közöttünk megmarad. Annál is inkább, mert most, amikor 29-én a lelkészgyűlésről jöttünk haza, és öt kollega, egy nagy mikrobusszal és frontálisan szembe jött velünk egy autó, és mind a két autó gazdasági totálkáros lett, mi meg sértetlenül kiszálltunk, akkor az egyik kollégám azt mondta, hogy úgy látom, hogy az Úr még megengedi, hogy nyugdíjba menjél. Remélem, hogy többet is meg fog engedni, és sok részem lesz az Úr örömében, amit itt a Földön elkészített az én számomra. Hát az énekkar, a zenészek, meg minden, a szavak, meg az ajándék, nagy örömmel töltenek el, és még egyszer nagyon köszönöm mindezt. Talán a kedves fiam, aki szintén eljött, szintén akar valamit mondani, mert ide jött hozzá.
Én azt várom, hogy az éneket.
Ja. Folytassuk Isten tiszteletünket, és énekeljük a 165. dicséretünk első és második versét. A gyermekek, ha gondolják, a második vers alatt elmehetnek valóba, vagy a terembe, vagy a gyermekterembe. A 165. dicséret első és második versét. Itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni. ami segítségünk, Isten tiszteletünk további megszentelése az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy a Te szereteted vesz bennünket körül, akárhova nézünk az életben. Köszönjük, hogy jóságot követtek bennünket, köszönjük, hogy előttünk jártál, köszönjük, hogy fölötted tartod a Te kezedet. Köszönjük, hogy ezt a csodálatos tudást csak ámuldozva vehetjük tudomásul, hogy miért szerezte, Urunk, bennünket ennyire. Érezzük közben a méltatlanságunkat, állandóan átéljük azt, hogy mi ezt nem érdemeltük meg, és mégis most átölel bennünket a Te örökkévaló szereteted. Köszönjük, hogy közösségeket adtál, kapcsolatokat adtál, családokat adtál, adtál szeretteinket, akik körülvesznek bennünket, és adtad ezt a gyülekezetet, és ennek a közösségét. Köszönjük, Urunk, hogy az elmúlt mögöttünk levő időben, amire visszatekintünk, elmondhatjuk, hogy nagyon sok közös megtapasztalásunk volt. Nagyon sokszor átéltük, hogy itt vagy velünk, és szólsz hozzánk. Így megköszönjük a mostani Isten tiszteletet is, és az ígét, amit készítettél a mi számunkra. Kérünk, hogy szóríts meg bennünket, és tölts be tőled való örömmel. Ugyanakkor, Urunk, ismerjük a igei tanítást, hogy örüljetek az örülőkkel, és sírjatok a sírokkal. Így most Te szereteteddel szeretnénk körülvenni a közöttünk levő gyászoló testvéreket, akik nagyon nehéz utat jártak meg az elmúlt napokban. Köszönjük, hogy őket is szereted, és erőt adtál nekik, és velük vagy, és el nem távozol tőlük. Hát, hogy hozzá tudjanak fordulni szomorúságukban, és Te adj nekik tőled való vigasztalást a Jézus Krisztusban is, a Te ígédben. És Urunk, a szívünkben annyi olyan gondolat van, ami állandóan bennünk zakatol és foglalkoztat, és nem hagynak bennünket nyugodni, talán éjszaka is eszünkbe jutnak ezek a gondok. Te magad mondtad, hogy minden gondunkat rád vethetjük, mert neked gondod van reánk. Hát most elét hozzuk azokat a nehéz kérdéseket, amiket egyedül Te tudsz megoldani. Köszönjük, hogy nincs olyan kérdés, amivel ne jöhetnénk Te hozzád. Így elmondjuk neked a mi gyengeségeinket, erőtelenségeinket és kudarcainkat, amikor elrontottunk egy-egy helyzetet, és nem tudjuk jóvá tenni, akkor a kapcsolatainkat nem tudjuk rendezni, amikor érezzük, hogy fogy az erőnk és az egészségünk, akkor a saját sokféle nyavajánkat elét tárjuk, és kérjük, hogy légy nekünk orvosunk. És most kiáltunk azokért, akik kórházban vannak, akik betegágyon fekszenek, akik műtétre készülnek. Legyél velük, Urunk, légy nekik jóságos orvosuk. Kérjük az orvosokért, irányítsd az ő kezüket, adjál keresztény orvosokat, akik szerinted való szolgálatot végeznek a Te dicsőségedre. Hálát adunk, Urunk, a gyermekekért, akik eljöttek és eljönnek az Isten tiszteletekre, és most velünk egy időben foglalkoznak a Te dolgaiddal. Áld meg azokat, akik ővelük törődnek és tanítják nekik a Te igédet. Áld meg, Urunk, azokat, akik az iskolákban hallják a hitoktatók által a Te beszédedet. Áld meg a Te gyülekezetedet itt Vekerle telepen. Mindezt kérjük, hogy megváltunknak a Jézus Krisztusnak nevében. Amen. Isten igéjét olvasom, a mai új testamentumi ige szakaszt a Máté evangélium 16. fejezetéből. Kérem, hogy fennállva hallgassuk meg az igét. A Máté evangélium 16. részének 13. és azt követő verseiben így szól hozzánk Isten beszéde. Mikor pedig Jézus Cézárea Filippi környékére ment, megkérdezte a tanítványait mondván, engemet, embernek fiát, kinek mondanak az emberek? Ő pedig mondták, némelyek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, némelyek pedig Jeremiásnak, vagy egynek a proféták közül. És mondta nekik, ti pedig kinek mondotok engem? Simon Péter pedig felelt, és mondta, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. És felelt Jézus, és mondta neki, boldog vagy, Simon, Jónának fia, mert nem test és vér jelentette ezt meg neked, hanem az én mennyei atyám. De én is mondom neked, hogy te Péter vagy, és ezen a kősziklán építem fel az én anyaszent egyházamat, és a pokol kapui sem vesznek rajta diadalt. És neked adom a mennyek országának kulcsait, és amit megkötsz a földön, a mennyekben is kötve lészen, és amit megoldasz a földön, a mennyekben is oldva lészen. A gyülekezet foglaljon helyet. Kedves testvérek, ez már szokássá vált, hogy a napi új testamentumi igét hozom a gyülekezet elé, hiszen a testvérek közül bizonyára többen már el is olvasták reggel, és azon gondolkoztak, hogy vajon mit akar Isten üzeni nekünk ezáltal az ige szakasz által. Nos, két gondolatot emelek ki, két gondolatot vettem üzenetként ebből a részből. Kőszikla vagy, és neked adom. Ez ilyen egyszerű. Az első rész arról szól, hogy kőszikla vagy. Ezt az Úr Jézus mondta Péternek, akinek eddig az volt a neve, hogy Simon, Jónának fia. Most Jézus adott neki egy új nevet. Hogyha valaki az Úr Jézus Krisztus tanítványa lesz, akkor lelkiképpen is ad az Úr őnek egy új nevet. Ezt olvassuk a Jelenések könyvében is, adok neked egy fehér kövecskét, fehér kövecskén pedig új nevet, amit csak az ismer, aki ezt kapja. Ez egy teljesen személyes dolog, amikor az Úrral egy új kapcsolat kezdődik el, és új nevünk van, az keresztjének vagyunk. Ezen belül van olyan név, egy olyan személyes megszólítás, amit az Úr ismer, amikor nekünk szól, és tudjuk, hogy hozzánk szól. Így Péternek azt mondta, hogy ettől kezdve nem Simon és Jónának fia a neved, új nevet kap. Péter a te neved. Ez pedig a köztudottan azt jelenti, hogy kőszikla. Hozzátette, hogy erre a kősziklára építette fel az anyaszent egyházamat, és a Péterre épül fel az egész keresztény anyaszent egyház, az a kőszikla, és meg a pokol kapu is vesztek rajta diadalt. Péter bizonyára nagyon örült ennek a hírnek, hogy ő kőszikla, és hogy a pokol kapui se vesznek diadalt majd rajta. Nagy csalódása volt, azonban amikor pár versen később azt olvassuk, hogy Jézus azt mondta, hogy távozz tőlem, Sátán. Tudni, Péter beleszólt Isten dolgaiba, az üt történetbe, és valami olyat mondott, ami nem illett volna, ami Jézus visszatartotta volna a legnagyobbtól, hogy bennünket megváltson. Akkor Jézus odafordult, és ugyanannak a Péternek, akinek azt mondta, hogy te vagy a kőszikla, aki már boldogan tudomásul vehetett alá, hogy ő bizony kőszikla, azt mondta, hogy távozz tőlem, Sátán. Mert nem az Isten dolgaira figyelsz, hanem csak az ember dolgaira figyelsz. Még jobban elkeseredhetett, amikor Jézust már a kihallgatásra vitték, és rákérdeztek háromszor is, hogy ugye te is a megváltóhoz tartozol, és akkor háromszor mondasz, hogy nem tartozom hozzá, hogy én nem ismerem azt az embert. És akkor megszólalt a kakas, tudjuk, hogy kétszer megszólalt a kakas, és jelezte azt, hogy te most megtagadtad a te megváltódat. Hát bizony, most akkor ő kőszikla, vagy nem kőszikla? Ez a nagyon nagy kérdés Péter életében. Ki is ment, és ott neki támaszkodott a falnak, és keservesen sírt. Bizony, nem vagyok én kőszikla. De az Úr mégis mondta ezt neki. Később, amikor az Úrnak egy külön rendkívüli elragadtatásra kellett meggyőznie arról, hogy a pogányokkal is együtt kell lenni, hát akkor is addig győzködött, amíg kiderült, hogy ő bizony nem tud teljesen harmóniában lenni az Úrral. Aztán később valami olyat is tett, amikor Antiókiában volt, hogy az Úr már megtanította neki, hogy a pogányokkal is együtt ehetsz, és meg is tette. De megérkeztek az oszlop apostolok Jeruzsálemből, akik azt mondták, hogy nem szabad a pogányokkal együtt enni. Gyorsan félrefordult, és elkülönítette magát a pogányoktól. Úgyhogy a Pál apostol kellett, hogy őt megfedje. Hát bizony, most a Péter kőszikla. Rájött, hogy én bizony nem vagyok kőszikla. Legfeljebb az a hitvallás a kőszikla, amit elmondtam, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Ez a hitvallás, amire felépül a Krisztus anya egyháza, hogyha mi ezt a hitvallást komolyan veszük, akkor valóban, hogyha Jézus az Isten fia, akinek adatok minden hatalom menjen és földön, akkor egész biztos, hogy a pokol kapu is se vesztek rajtunk diadal, de csak hogyha ezt a hitvallást komolyan veszük. Tehát amire felépül az Anya Szent Egyház, nem a Péternek a kőszikla természete, hanem a hitvallás, a Jézus Krisztusról való hitvallás. Mondhatom, az igazi kőszikláról való hitvallás. Mert a Petrosz, a görög szövegben Péter, azt jelenti, hogy kő darabocska, az anya kőszikla pedig a Petra, az pedig a tömb, nagy kő tömb. A kicsi kövecske rajta van, hozzátartozik a nagy kő tömbhöz. A kőszikla Krisztus. És ha hozzátartozol, akkor a Krisztus erőssége benned is ott van. De ha nem tartozol hozzá, letöredezik az életed az anya kőszikláról, akkor bizony csak az van, hogy a kakas kukorékolását hallod reggel is, meg este is. Ugyanígy mondjuk arámul mondta az Úr Jézus a szavakat, ott is a kéfás vagy a kéfa. A kéfás csak egy kő darab, a kéfa pedig az anya kőszikla, az a nagy tömb, amiről annyi szép énekünk hangzik. Az Úr, aki a kőszikla, akinek a cselekedete tökéletes, akinek minden útja igazság, aki megrendíthetetlen és erős és mozdíthatatlan, az a kőszikla, aki a mi megváltunk, akiről az angol száz gyönyörű énekünk is énekel, a Rock of Ages, amit fogunk énekelni. Aki értem megnyíltál, rejtsel, örök kőszál, az Úr a kőszál, ő benne van az erő, ő benne van az erősség, és hogyha hozzá tartozunk, akkor mi is, és róla teszünk hitvallást, akkor mi is ebből a lelki szirátságból valamit kaphatunk. Most azért nem Péterről van szó, hanem rólunk. Az Úr adott nekünk egy új nevet, ami erőt és tartást jelent. Az Úr adott egy új kapcsolatot, ami által mi is szilárdak és erősek lehetünk. Hol van a mi kősziklás attitűdünk? Hol van az, hogy kicsit is a Krisztus erejéből és szilárdságából kapunk? Hol van a mi lelki tartásunk, hogy mi keresztjének vagyunk? És hol lesz a mi lelki tartásunk, amikor esetleg komolyabbra fordul a dolog? Mert most nem fordult eddig komolyra a dolog. De azoknak a kopt keresztényeknek volt lelki tartás, akik a tengerparton a halált is választották, amikor a hitük miatt kivégezték őket. És a történetben nagyon sokszor láthatjuk, hogy Krisztus az övének megadta a lelki tartást, mert rajta maradtak a kősziklám. Mint ahogy annak idején Kínában is volt egy keresztény üldözés. És volt, akinek nem volt lelki tartása, volt, akinek volt lelki tartása. Ez a krisztusi szilárdság és erő megmaradt. Mert ott álltak sokan, százan és százan, és a tömegből, vagy azokból, akiket kivégeztek, egy valaki megtagadta a Krisztusát, és kiállt a sorból, és életben maradt. De a tömegből, amely körülvette őket, előállt egy ember, és azt mondta, láttam egy koronát lehullani a földre, én felveszem azt. Én is keresztény vagyok. Légy hű, mint halálig, mondja Krisztus, és néked adom az életnek koronáját. Most meg nem olyan durva a dolog. Még nem fordult olyan keményre az egész helyzet. Sokkal finomabb helyzetekben kellene megmutatnunk azt, hogy mi keresztények vagyunk. Hogy van valami lelki tartásunk. A lelki döntéseinkben, a hétköznapokban, talán a családi életünkben, a munkatársak közt való forgolódásban. hogy látszódjék rajtunk, hogy van nekünk egy lelki erőnk, mert ahhoz tartozunk, aki a mi örök kősziklánk. Jussunk el egy ilyen lelki érettségre, egy lelki tartásra, hogy ne legyünk olyanok, mint a zsidó levél mondja, akiket, hogy a efézusi levél is mondja, a tanítás szere ide-oda, fújdogál, hanem jussunk el egy érett lelki férfikorra. Adjon Isten nekünk egy ilyen lelki szilárdságot és stabilitást. A második gondolat pedig az, hogy neked adom. Ez elhangzott, hogy Krisztus neki adja, mármint, hogy Péternek mondta, hogy neked adom a mennyország kulcsait. És tudom, hogy az 5. századtól kezdve elterjedt az a téveszme a kereszténységen belül, hogy a Péter utódainak is, tehát a pápának adta oda Isten a mennyek országának a kulcsait, és mi tudjuk, hogy ez nem így van. De akárhogy is, nem lehet kitérni a szavak elől. Akárhogy is, ez elhangzott. Az ige pedig ige, és ezt úgy vesszük, ahogy van. Krisztus mégis azt mondta, hogy neked adom, Péter, a mennyek országának a kulcsait. És ezt nem lehet megmásítani. Péternek adta, és kész. Akárhogy is tiltakoznánk, hogy nem a Péternek az utódai a pápák, és nem náluk vannak a kulcsok, az oldás és kötés hatalma. Ez elhangzott, hogy ott mondja, Péter, neked adom a kulcsokat, és mintha átadta volna neki a kulcsokat. Az is tény, hogy ez, hogy átadta a kulcsokat, az azt jelenti, hogy oldhat és köthet. Vagyis hirdetheti a bűnbocsánatot, és azt is hirdetheti, hogyha nincsen megbocsátva a bűnöd, akkor nagy bajba vagy, akkor veszedelembe mész. Tehát ez a tény, amit komolyan kell vennünk, hogy átadta neki a lehetőséget, hogy hirdesse az evangéliumot, feloldjon embereket, téged is szeret az Isten, és azt is mondhassa, hogy hát, ha nem térsz meg, akkor az Isten haragja van rajtad. Ha azt hirdeti Péter bárkinek, vagy bárhol ez elhangzik, hogy higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz, és ezt elfogadod, kulcs jobbra fordul. Ha azt mondja az ige, és ezt átadhatjuk valakinek, ha nem enged valaki a fiúnak, nem lát életet, hanem Isten haragja marad rajta. A kulcs balra fordul. Nos, ezt adta oda, és hálásak vagyunk, hogy Isten ilyet tett, hogy ezt a Péter apostolt ilyen méltósággal megajándékozta. Ott a Cézária Filippi felé vezető úton. Ugyanakkor látni kell az, hogy nem sok idő múlva Jeruzsálemben egy csendes kis szobában, amikor 11 tanítvány volt együtt, akkor is odaadta Jézus ezeket a kulcsokat. De nem csak Péternek, hanem mindnek odaadta, még a Tamásnak is odaadta ezt a kulcsot, vagyis azt, hogy hirdessék az evangéliumot, hogy feloldjanak a megkötözöttségek alól, vagy felelősséget élezzenek ki. Ezt nem csak a Péternek adta oda, hanem mindenkinek odaadta a mennyországnak a kulcsait a tanítványai közül. Sőt, még később Pál apostolnak is odaadta azt, hiszen Pál apostol beszélt a neki adott hatalomról, és a nekem adott hatalomnál fogva, amikor egyház fegyelmet gyakorolt, akkor is hol jobbra fordult a kulcs, hol balra fordult a kulcs. Tehát ezeket is mind komolyan kell vennünk. Sőt, még más hasonló esetet is mondhatunk, amikor Isten odaadta a tanítványoknak ezt a kulcs, nekem is odaadta. Testvérek, én nekem, pedig hát én nagyon messze vagyok attól, hogy pápa lennék, de nagyon messze vagyok tőle. De az biztos, hogy nekem is odaadta mennyországnak a kulcsát, nem hirdettem már egyszer, kétszer, 20 éve, több mint 20 éven keresztül, hogy ha hiszel a Krisztusban, örök életed van, neked bűnbocsánatod van, neked megnyílt a menny, hogy mostantól kezdve meglátod a mennyet, a megnyílt mennyet, és az Isten angyalait föl is alászállni, és Isten segít téged, és körülvesz, és örök életed van. Hát nem hirdettem. És nem hirdettem azt, hogy aki elutasítja a kegyelmet, az veszedelemben marad. Bizony ezt is hirdettem. Hát nem mondtam el azt, hogy elédbe adtam az életet és a halált, az áldást és az átkot. Hol jobbra fordult a kulcs, hol balra fordult a kulcs. Ez a mennyországnak a kulcsa. És nem tudok Istennek eléggé hálát adni, hogy nekem is odaadta ezt a lehetőséget. És ezért nyílt meg a menny sokótok számára, és reméljük, hogy meg fog nyílni a többiek számára is, akik még ezt nem élték át. De nem csak nekem adta oda. Ehhez még teológiát se kell végezni, testvérek. És nem azért, mert a Biblia világosan beszél az egyetemes papság elvéről. És nem csak azért, mert azt mondja való az igében egy hang, hogy bár az Úr minden embere proféta volna. Tehát Isten nem csak a teológiát végzett embereket, sőt, nagyon sokszor nem is a teológiát végzett embereket használja fel, nem csak az ő kezükbe adja oda a kulcsot, hanem odaadja a kulcsot mindannak az embernek, aki hisz az Úr Jézusban, és az ő gondolatai szerint rendezi a életét. Ehhez szükség van lelki érzékenységre, hogy a lelki kérdésekkel tudjunk törődni, ehhez, hogy a kulcsot tudjuk forgatni bármelyikünk is, kell ismernünk a bűnt és abból való szabadulást, és kell ismernünk a keresztnek a hatalmát és erejét. És először kell, hogy legyen lelki érdeklődésünk. Egyáltalán, hogy a lelki világ kinyíljon előttünk. Hogy mi tudjunk beszélni a lelki dolgokról is. Hogy a hitben való életnek a fogalmai, szavai, jelenségei, a mi világunknak a szavai, fogalmai, jelenségei lehessenek. Nem kell ez szuperhívőnek lenni. Egyszerűen a Biblia olvasó keresztény ember, aki hisz az Úr Jézusban és imádkozó életet él, az már egy ilyen lelki közegbe került. És Isten tud neki beszélni azokról, amik következtében az ár nyílik, vagy becsukódik. Kell ismernünk, hogy mi az a bűn, hiszen ezzel összefügg a kulcs forgása. Tudnék, a bűn ismeretére szükség van. Mondhatom, hogy Sigismund Freudnak a legnagyobb vétkei közé tartozott az, hogy a bűn helyett betegséget mondott. Vagy pszichózis mondott. Tehát felmenti az ember. Nem arról beszél, hogy bűnös vagy az Isten előtt, és neked megváltóra van szükséged, hanem különféle lelki nyavajákról vagy betegségekről beszél. Most nem feladatom, hogy ezt elemezzem. De hogyha nem tudjuk azt, hogy a bűn a legnagyobb ellenség, ami tönkreteszi az életünket, akkor a kulcs közelébe se kerülünk, mert a kulcs arra vonatkozik, hogy a bűnöm meg van bocsátva, vagy nincsen megbocsátva. És kell ismerni a kereszt hatalmát. Krisztus azért jött, hogy a bűneinket elvegye. Azért halt meg a kereszten, és azért drága vére azért hullott ott ki a kereszten, hogy bennünket tisztára mosson a mi bűneinkből. És hogyha hisszük, hogy Krisztus a mi Urunk és megváltunk, értem halt meg, akkor a bűneim meg vannak bocsátva. És akkor kinyílik az ajtó, és előttem nyitva van a menny. És ezt az üzenetet bárki el tudja mondani, aki már keresztény ember. A másiknak, aki talán alig tudja hordozni a terheit, meg a bűneit. És hirdethetjük neki a szabadító evangéliumot, és ezáltal föloldódik ez az oldás üzenete. És ugye akkor lehet figyelmeztetni, hogyha ezekben a kérdésekben nem rendezed az életedet, akkor Isten haragja marad rajtad. Szabadítsátok fel az embereket. Hirdessétek neki az Istennek a szeretetét és az evangéliumát, és figyelmeztessétek őket, hogy ezt komolyan kell venni. Tehát legyünk lelkileg erősek, szilárd emberek keresztjének, akik a kősziklán állunk, és forgassuk a kulcsokat, amiket Isten adott a mi kezünkbe. Amen. A 458. dicséret első versét énekeljük, tehát ez lesz a ráfelelő énekünk. A 458. dicséret első verse, aki értem, megnyíltál, rejcseló örök kőszál. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Annyi bizonytalanság, annyi erőtlenség, annyi gyengeség van, Urunk, az életünkben. Támaszra van szükségünk, kősziklára van szükségünk, tartásra van szükségünk. Köszönjük, hogy Te vagy a kőszikla. Minden cselekedetet tökéletes, akkor is, ha nem értjük. Minden utad igazság, hogyha még nem is tudjuk pontosan, hogy merre vezetsz bennünket, rád bízzuk magunkat, és közben lelkünkben erőt támad, a tőled való erő, tőled való szilárdság és lelki tartás, ezt kérjük, Urunk, Te tőled. És add, hogy a rólad való hitvallás, amire épül a mi lelki tartásunk, az ott maradjon mindig a szívünkben és életünkben. Köszönjük, hogy sok mindent adtál a tieidnek. Köszönjük, hogy adtad az evangélium jó üzenetét, és köszönjük, hogy nekünk is odaadtad ezt az örömhírt, amit mondhatunk másoknak. Add, hogy ezeket az ajándékokat tudjuk forgatni a Te dicsőségedre. Amen. Fennállva mondjuk el az Úr Jézustól tanult imát. Mi, Atyánk, Ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozást, az adakozás is része az Isten tiszteletnek. Végezetül az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájan ti veletek. Amen. A gyülekezet foglaljon helyet, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Először hirdetem, hogy ígéretünkhöz híven az Úrnak szent asztalát megterítettük. Az éneklés után, majd a uracsora ének után pedig járuljunk a szent asztalhoz alázatos szépen és szép rendel. Már most mondom azt, hogy mivel úgy most együtt vagyunk, és egy számomra váratlan ünneplés részesei vagyunk, aki nem úrvacsorázik, szintén itt maradhat, és szeretettel várjuk, maradjon itt, és ha nem úrvacsorázik, a padban ül és imádkozik, hogy a közösségben maradhatunk. De ha valakinek távoznia kellene, akkor természetesen az egyik énekvers alatt távozhat. Nagy szeretettel veszük körül a közöttünk levő gyászoló családot. Az elmúlt héten Kocsis Zoltán testvérünket kísértük utolsó földi útjára, 35 éves korában hunyt el. Isten vegye körül vigasztalásával a családot, mint hogy eddig is ezt megtette. Isten igéje szólt hozzánk a 42. Zsoltár szavai alapján, hogy én lelkem miért csüggetszel, bízzál Istenben, az ő szabadító Istenemben. És hallottuk az igét, hogy könnyhullatásom volt a én kenyerem éjjel és nappal. A temetésen óriási tömeg kísérte őt ezen az úton. Mindenki szál virágot tett a nyitott sírba, és egy szép énekkar még négy szólamú éneket is énekelt az Úr Jézusról olasz nyelven. Isten vigasztalja meg benneteket. Hirdetem a gyülekezeti alkalmakat. Kedden egy órakor lesz a szeniorok ebédje. Szeretettel várjuk a szeniorokat. Hát most már beléptem én is a szeniorok korába, 70 év a bizonyos bűvös szám, úgyhogy különben is, de most különösképpen ott leszek én is, és várjuk szeretettel a testvéreket kedden egy közös ebédre, ami mögöttünk levő teremben lesz. Kedden este 7 órakor a dolgozók biblióráját tartjuk meg. Ez biblióiskola jellegű, most a római levél 12. része következik. aki el tud jönni, készüljön. Tehát nézze át a római levél, Pál apostol Róma beléhez írott levelének 12. részét. Erről fogunk beszélgetni. Csütörtökön 5 órakor tartjuk a bibliaóránkat, amire szeretettel várjuk a bibliaórás testvéreket. És nagy örömmel készülünk a következő vasárnapra, amikor jövő vasárnap 25-én a házasok összejövetelét tartjuk délután 3 órakor. Tehát a házas párokat kérjük, hogy jöjjenek el, és szintén a mögöttünk levő teremben találkozunk és beszélgetünk. Áldást kívánunk a Soroksár újtelepi református gyülekezetnek az életére, ahol is a templom alapkövét a mai nap helyezik le. Tehát így a Péterfi György nagytisztelet úr kedves meghívását átvettük, és én már a gyülekezet nevében is köszöntöttem őket, és áldást kívántam erre a munkájára. Soroksár új telepen egy új templom épül. És a hirdetések végén csak visszakapcsolódva ezek a sok kedvességhez, ami körülvett engem és bennünket, még egy említésre való dolog, hogy az tömör akkordokat meghalva, már ismerősnek tűnt, de közben megtudtam azt is, hogy az én kedves bátyám az, aki az orgonánál a szolgálatot végzi. Köszönjük szépen! Úrvacsorára készülve a 434. dicséret első versét énekeljük. Most tehát nem a kitett 165. dicséret lesz, hadd kérjem ezt a változtatást, hanem rögtön a 436. dicséretnek az első versét énekeljük, és ennek az ének, a második vers éneklése alatt, ha valaki úgy gondolja, hogy most nem tud úrvacsorázni, akkor, és távozik, akkor elmehet. A 436. dicséret első versét valamennyien énekeljük, a második vers alatt távozhatnak, akik most nem úrvacsoráznak. Örülj szívem, vígagy lelkem, ékességed lett a hit. Az úrvacsorai énekek pedig, majd a 3., 4., 5. versek ebből az énekből, majd a 459. az Isten bárányára letészem bűnöm én kezdetű ének lesz.